Kocsmár is folytatjuk a beszélgetést Hatos Pállal, a Balassi Intézet főigazgatójával. Lezajlott egyfajta átvilágítás, vagy még zajlik is talán a Balassi Intézetnél, amit még miniszteri biztosként kezdett meg. Mik ennek a fő elemei, mondjuk a finanszírozás tekintetében, vagy egyáltalán a gazdálkodást tekintve, mi a helyzet?
Így van. A jelentésemben azt tudtam megfogalmazni, ami már korábban is elhangzott, hogy nem volt stratégiai koncepció, nem volt stratégiai irányítás. Ez abban is látszott, hogy párhuzamosságok is voltak. Vannak olyan tevékenységek, amit egyszerre több szervezeti egység is tesz, csinál, és amelyet egyszerűsíteni lehetett volna. A másik az, hogy nem volt információ tevékenységek, szakmai területek között, ami szintén megdrágítja az egész intézet működését. A harmadik nagyon fontos dolog, és nagyon szomorú dolog az, hogy az elmúlt években lopakodóan nagyon jelentős forráskivonás történt a területről. Több mint 800 millió forintot vontak ki egy 5 milliárdos költségvetésű intézményből, ami hát ugye majdnem 20%, és ez nagyon hiányzik, ez a pénz, és ez csak az elmúlt 3 évre vonatkozik. A 2002 óta vesszük...
És tervezett programok, kulturális rendezvények maradtak el?
Így van. Tervezett programok, kulturális rendezvények maradtak el. Egy bizonyos szempontból a 22-es csapdája jellemzi ezt a területet. Mondok, nem terhelem a számokkal nagyon a hallgatókat, de mondok egy jellemző adatot, illetve összehasonlító adatot. 3,3 milliárd forint áll a 17 országban 19 intézet, külföldi magyar intézet rendelkezésére. Ebből a 3,3 milliárd forintból összesen 300 millió, tehát kevesebb, mint egy tizede, vagy durván egy tizede az, ami a szakmai programokra jut. Az összes többi az infrastruktúrális működési egyéb költség felújításra megy el. Ez egy tarthatatlan arány, ezt meg kell változtatni, ezt észszerűsíteni kell, illetve ez is egy indikátor, egy jelzés arra, hogy ki kell találni azokat az üzeneteket, amelyek ezeket az intézeteket elhordozzák, sőt távlatot adnak az elkövetkező években.
Gondolom, hogy ezeknek az intézeknek van egy rezsiköltsége, vagy egy működési költsége, ami mondjuk lehet, hogy Párizsban vagy Berlinben nem olcsó éppen.
Pontosan, tehát ezek, ahol vagyunk, ezek presztízsértékű dolgok. Párizsban is a legjobb helyen van, a legjobb negyedben, Saint-Sulpice mellett, a Szenátus mellett, a Luxemburg kert mellett van az intézet. Ne beszéljünk olyanról, mint a Falconieri palota, ami hát Róma egyik leggyönyörűbb barokk műemléke, egy hatalmas palota. Elődeink gondoskodó figyelme hozta létre, ezt az örökséget meg fenn kell tartani, nem olcsó, ezt fel kell újítani. Ugyanakkor ez a legjobb ország kép mutatja azt, hogy milyen kulturális ambícióink vannak, illetve azt, hogy mire vagyunk képesek. De említhetném a Collegium Hungaricum Berlint, ahol egy modern kortárs építészeti alkotás valósult meg, és vált valamiképpen Berlin nyüzsgő, forrongó kulturális életének egyik szimbólumává. Tehát vannak sikeres példák is ebből, ezek mind drágák. Mégis rászorul az igen jelentős reformra ez a tevékenység. De hagyd mondjak még egy példát. És ez már nem a külföldi magyar intézetekre vonatkozik, hanem a magyar oktatásra, a hungarológiára itt Budapesten. Méltatlan körülmények között vannak azok a hallgatók, akik vannak olyan, idézőjelben mondom, őrültek, hogy ezt a mi gyönyörű nyelvünket, ezt a rettenetesen nehéz, rettenetesen gyönyörű nyelvet megtanulják. 1 millió forintba kerül, és vállalják ezt. Nem tarthatjuk őket 45 éves beázó, rothadó, nyilászárók mögött, ott, ahol a csótányok mennek. Ez a legrosszabb országkép. Ez jellemző most sajnos. Ha elmegyünk egy ilyen kollégiumba, ez is a Magyarország kép. Ez szégyen, ezt meg kell változtatni. Tehát, hogy másrészt viszont vannak érthetetlen dolgok. A New Yorki Magyar Kulturális Évadra 700 millió forint volt, és nem tudták elkölteni. 540 millió forintról szól a beszámoló. Tehát itt van mit vizsgálni, egyáltalán nem azzal, hogy bűnösöket keressünk, okokat tárjunk föl, és a jövő útját egyengessük vele, mert az országkép közös felelősségünk.
A külföldi magyar intézeteknél milyen változásokra lehet számítani, mondjuk a személyi változásokon túl, hiszen Pozsonyban ugye június végén már leköszönt az igazgató, lejárta megbízatása, de ha jól tudom, akkor december végével 5 intézet igazgatói megbízatás jár majd le, tehát nyilván itt új
így van.
Személyek lesznek, de ezen túl milyen igen. változtatások lesznek?
Így van. Tehát a külföldi intézetekről szóló stratégiai dokumentum szeptember elejére készül el, és utána kerül az említett bizottság elé, azok a hallgatók kedvéért, akik később kapcsolódtak be, ez egy tárcaközi bizottság, amelyben az összes kormány által képviselt terület jelen van, és ez fogja megvitatni ezt a stratégiai munkatervet, és amely új üzenetet ad a 2011-es évtől ezeknek az intézeteknek. Ezt követően fel kell mérni, illetve ennek szellemében át kell szervezni ezeknek az infrastruktúrális ellátottságát, de mindenkelőtt jövőképet kell adni. Említettem már azt, hogy helyekké kell lenniük, helyekké kell válniuk ezeknek az intézeteknek. Amikor ezt mondom, azt mondom, hogy a jelenlegi elhelyezés, bent vannak egy utcasorban, egy tér sarkán állnak, és a többi. Ne csak az a kis tábla jelezze, hogy Párizsi Magyar Intézet, vagy Berlini Collegium Hungaricum, hanem a hely maga hívogató legyen. Legyen arca, legyen téralakító tényező, ezt dizájnnak hívjuk, kapjon szerepet már a megjelenésében a magyar dizájn, a magyar kreativitás, a magyar művészi alkotókedv és alkotótudás. Ez nagyon fontos.
Tehát, hogy eleve mondjuk a járókelők számára is figyelni.
Pontosan, hogy olyan fizikai helyek.
Tehát be is menjen.
Így van, be is menjen. És ilyen szempontból csak üdvözölni tudom például Szőcs Gézának, aki azt mondta, hogy ugyanezt meg kell csinálni a minisztériummal, és nagyon, nagyon fontos dolog, hogy milyen környezetben működik az államigazgatás, de még fontosabb, hogy milyen környezetben működik a kultúrdiplomácia. Ez az egyik. A másik az, hogy 10 nagykövetnél többet ér egy jó minőségű magyar bor, főleg akkor, hogyha hívogató, kedves vendéglátó környezetbe fogyasztják el. Legyenek ezek legyen mindenütt kávéház, vagy egy hely, ahová be lehet menni, le lehet ülni, relaxálni lehet, ha éppen nincsen semmi dolgom, bevert az eső, vagy éppen a nagy meleg. És nem is érdeklődtem volna az intézet iránt, én francia, én amerikai.
És ilyen most nem volt eddig?
Vannak elképzelések, voltak, ahol ez megvalósult, de nem igazán szisztematikusan, és azért nem nagyon. Tehát, hogy legyen egy olyan hely, ahová be lehet ülni. Erre vannak nemzetközi példák. Ezt át kell gondolni, hogy minőségi magyar konyhát nyújtsunk, és nem feltétlenül azokat a sztereotípiákat, amiket rólunk emlegetnek. Ha gulyás, akkor legyen olyan gulyás, amelyet egy 21. századi magyar séf csinál. Hogyha bor, legyen olyan bor, amely azokkal az új generációs elképzelésekkel, hát hiszen ma a borkultúra az egy must, ahogy az angol mondja, egy megtanulandó, megfontolandó, meg elsajátítandó tudomány. Minőségi helyek legyenek, ahová el lehet látogatni, és visszatérnék ugyanúgy a honlapjaink is ezek legyenek. Virtuális dolgok, ahol elböngészhet az ember, találhat gyakorlati információkat, tovább mehet ezen a végtelen virtuális országúton, de le is ragadhat, mondjuk elolvassa Falconieri, mondjuk elolvassa István király történetét, mert jól elő van adva, mondjuk elolvassa Balassi Bálintnak a szerelmi költészetét, ami egy hihetetlenül izgalmas, hihetetlenül szókimondó dolog, és ugye a nemzetköziség 5 nyelven beszélt Balassi, ugye nagyon-nagyon érdekes
az intézetek számában esetleg lesz változás? Ugye említette, hogy 17 országban van 19 intézet, ugye 2 intézményünk van Németországban és Romániában. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy ezek különösen hangsúlyos helyszínek?
Hát nyilvánvaló, hogy Németország mindig is stratégiai partnere volt Magyarországnak, és a német kultúra mindig is híd volt a távolabbi európai kultúrák felé. És azt se felejtsük el, hogy Stuttgart környékén kitelepített magyarok élnek, akiket ugye mi svábokként ismerünk, akiknek a magyarságát egy vesztett háború után kollektíve megbélyegzően megtagadták, de akik most is tartják ezeket a ezt a fajta visszavágyást a magyar föld az egykori otthon felé. Tehát Németország is fontos, és ugyanígy fontos Románia, hiszen a legnagyobb lélekszámú magyarság él az ország határon túl Romániában. Fontos, hogy Bukarestben, ami a románság kulturális központja, jelen legyünk, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos szempontok szólnak amellett, hogy jelen legyünk Erdélyben is, amely ugye egy nagyon fontos régió. Itt emelném ki, hogy ezeknek az intézeteknek általában véve a magyar kultúrdiplomáciának a regionális együttműködéseket erősíteni kell. Ne csak a budapesti kultúrát vigyük el, ne csak a magas kultúrát, azokat az intézményes dolgokat, a magyar zenének joggal büszkeségei, bizonyos zenekarok, bizonyos művészek, de vigyük el mondjuk Debrecen, Nagyvárad, Kassa háromszögében termett dolgokat is, ahol szlovák, román, magyar, határon túli magyar, magyarországi román kultúra tevékenysége. Ez érdekelheti a tiroli, vagy az észak-olasz országban élő déltiroliakat, érdekelheti a katalánokat, hiszen nekik is ilyen feszültségben élik meg az identitásukat. Tehát ezeket is mutassuk meg, nem feltétlenül csak a magas, közismert, szűk értelembe vett kultúra fogalomnak a termékeit, alkotásait.
Ha jól tudom, akkor a külföldi magyar intézet mellett van egy hálózat, az oktatási kulturális szakdiplomata hálózat, akik ugye olyan állomáshelyeken vannak, ahol nincsen intézményes képviselete a magyar kultúrának. Ez marad, ez a hálózat?
Marad, biztos, bár én azt gondolom, hogy nem kellő átgondolással került ez annak idején kialakításra 2007-ben, ugyanis magát a diplomata státuszt létrehozták, csak a forrásokat nem tették mellé. Például 2010. évre egyáltalán egyetlen egy forintot nem tervezett be az Oktatás és Kulturális Minisztérium, mármint a kormányváltás előtti minisztérium ezeknek a tevékenységeknek a végzésére. Tipikus 22-es csapda, tipikus pazarlás, szegény gazdagság, amikor fenntartunk egy hálózatot, amelyhez nem rendeljük oda a megfelelő eszközöket. Eztnek meg kell változni, meg is fog változni. Visszatérve egy kicsit még az előző kérdésre, és összevonva a szakdiplomaták kérdésével, én szívem szerint több intézetre vágyom. Jó lenne Belgrádban is egy intézet, hiszen Belgrád, Nándorfehérvár az a magyar délszláv, magyar balkáni együttműködésnek egy olyan szimbóluma, amit sajnos túlságosan elfeledtünk. Tehát az egy szintén a magyar hősiességnek, szabadságvágynak, annak, amelybe lehet kanalizálni más népek szabadságvágyait, egy nagyon-nagyon gyönyörű szimbóluma. Egyébként pedig egy nagyon nyüzsgő, fejlődő kultúrcentrum, ahol nyiladozik a jó szándék felénk, társadalmilag nyitottak a szerbek, szerb értelmiségnek sok-sok csoportja arra, hogy meghallgassa, hogy az északi szomszéd mit tesz. Sok-sok tüske van ebben a kapcsolatban nyilvánvaló, de az a feladatunk, hogy dolgozzunk ezeknek a tüskéknek a kiszedésén. Tehát szeretnék több intézetet. Nyilvánvaló, hogy ez kormányzati kérdés. Szintű döntés, stratégia és pénzkérdés is. Ez majd elválik. A szakdiplomatánk filozófiája abban áll, hogy olyan helyeken is jelen lehessünk, ahová nem engedhetjük meg, hogy intézeteket varázsoljunk, építsünk vagy létesítsünk, de ahol fontos a magyar jelenlét. Így van Madridban, így van Tel Avivban, így van Abu Dhabiban. Ezek a diplomaták is, mint egy szabad csapatok működtek, kiki eredményesen, kiki kevésbé eredményesen, mindegyik jó szándékkal, és ezt a helyzetet is át kell tekinteni, hogy mennyiben váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Az nyilvánvaló, hogy olyan helyeken működnek, amelyeket például Kínában, Shanghaiban is van ilyen, Pekingben is van ilyen szakdiplomatánk, és ugye a Shanghai Expo és az ezt körüli botrány is bizonyítja, hogy létrehoztak egy hatalmas szervezetet, amely nem vette igénybe a kulturális szakdiplomát a segítségét, akik ott voltak a terepen, ismerték azt, a kínai kultúra hatalmas, de mégis nagyon idegen az európai és így a magyar kultúrától is, nem tudták felmérni, mik azok az igények, mik azok az üzenetek, amelyek átjuthatnak. Tehát én azt gondolom, hogy egy szakdiplomata hálózatnak is van jövője, de nem alakult ez ki az elmúlt három évben sajnos.
Többször szóba került már az oktatás, és különösen a felső oktatás, például a külföldi hallgatók, a magyarországi felső oktatásban való részvétele, vagy akár a hungarológiai képzés. A hazai egyetemek külföldi népszerűsítése mennyiben lehet feladat a Balassi Intézetnek? Kérdezem ezt azért is, mert ön részvételével jött létre annak idején a Campus Hungary, ami kifejezetten ezt próbálta népszerűsíteni.
Igen, a Campus Hungary arra irányuló elképzelés volt, hogy a minőségi magyar felsőoktatást népszerűsítse külföldön, és ehhez kapcsolódva a magyar innovációs eredményeket is. Nem igazán tudott kiteljesedni, hiszen a magyar felsőoktatás az elmúlt 5 évben inkább az elbürokratizálódástól szenvedett. Én egy magyar felsőoktatási intézménynek voltam az egyik vezetője, és a szabályrendszerünk az hosszabb volt, mint Tolsztoj háború és békéje, ami szintén nem egy rövid könyv. Nyilvánvaló képtelenség volt betartani. Ugyanakkor értékek merültek feledésbe. A magyar orvosképzésről hallunk, hogy annak sok-sok külföldi hallgatója van, és nem csak konjunkturális szempontból van ez így, mert hogy másutt olcsóbbnak tartják ösztöndíjjal ellátni, és, hanem azért is.
Igen, tehát itt minőségi szempont.
Mert itt minőségi szempont. De vannak kiaknázatlan területek. A magyar művészeti felsőoktatás szintén nagyon jó. Tehát szintén van itt egy érdekes dolog, hogy nagyon jó a képzésünk, nagyon tehetséges emberek vannak, nagyon nagy az érdeklődés, de valahogy nem tudunk kimozdulni, nem tudnak közös programok létrejönni, remélhetőleg ezek létrejönnek. Ami a feladat, hogy ezeket az oktatási kapcsolatokat is előmozdítsuk, multiplikátor hatást játszunk el, partnereket hozzunk össze, ugye matchmaking, hogy megint egy magyarba szintén belopódzó idegen angol nyelvű kifejezést használjak, amire megvan az igény. De az is nagyon fontos, hogy mindig minőséget adjunk, mert a minőségnek, aminek ára van, és amelynek értéke van, és ez a kettő összefügghet, és össze is kell, hogy függjön, azt tud ő sikeres lenni. Én hiszek abban, hogy a magyar felsőoktatásban, a magyar innovációban van ilyen dolog, és hogy a kultúra fogalomnak ezeket az oktatási értékeket is magába kell foglalnia. Nem az a lényeg, hogy megduplázzuk, megtriplázzuk a magyar hallgatók létszámát. Isten ments attól, hogy alacsony, hogy ezáltal további eltmegesedéssel lejjebb kerüljön a színvonal. Arra viszont nagyon-nagyon fontos szerep van, hogyha ide jön egy minőségi hallgató, az legkevesebb 1,5 millió forintot itt hagy, magyar gazdaságba hagyja itt, de még nagyobb érték az, hogy ő egy debreceni, egy pécsi, egy budapesti vagy egy győri képzéssel, Győr képével, Pécs képével, legtermékenyebb éveinek, ifjúságának legszebb éveivel, egy csomó magyar kapcsolattal távozik, egyfajta nagykövetünk lesz saját hazájában, vagy ahová vezeti a jó sorsa.
Ugye itt megint a Hírünk a világban című fejezethez térünk vissza, és számomra laikusként azért az a kérdés fogalmazódik meg, ugye, hogy milyen szempont alapján választ egy diák mondjuk országot. Mondjuk mi vesz rá valakit például Iránban vagy Bolíviában arra, hogy az egyetemi tanulmányait Magyarországon folytassa. Nyilván vannak olyan egyetemek, amelyeknek a diplomájának, például az orvosképzés tekintve, mondjuk a Semmelweis Egyetem diplomájának van egy olyan reputációja, ami szerte a világban azonos.
Igen. A bolíviait én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kultúra, de hát az a spanyol világ, ami tőlünk távol áll, egy hatalmas kultúra. Nem azt mondom, hogy nem szabad
körülni. Bolíviát azért említettem, mert éppen egy bolíviai hallgatóval olvastam egy interjút, aki a Semmelweis Egyetemen.
Így van, nagyon fontos. Amit mondjuk egy külföldi hallgató tudja, hogy ez egy európai képzés. Ezt nagyon kell hangsúlyozni. Azt is tudja, hogy régi képzés, és azt is tudja, hogy minőségi képzés. Illetve erre kell fölhívni a figyelmet. Az angol száz országok kulturális vagy oktatási exportja az a jól szervezett munkaerőpiaci tudást exportálta. Megvannak annak is a határai. Az európai felsőoktatás a kulturális sokszínűséget, a toleranciát, a jó életet tudja vinni. Azt se felejtsük el, hogy a felsőoktatás egyrészt befektetés, tehát egyfajta munkaerőpiaci stratégia. De másrészt irigykedve gondolunk mindannyian 18 és 25 év közötti életünkre, a legszebb emlékeinket, kialakuló szakmai magánéleti kapcsolatainkat jelenti. Ha ezt méltó környezetben jól tudjuk eltölteni, vagy jól tudja egy hallgató, tehát ilyen környezetet tud, méltó, megfelelő kollégiumi környezetet Magyarország biztosítani, már pedig szerintem tudna, akkor ide fognak jönni hallgatók. Azt se felejtsük el, hogy a világnak számos háborús pontja van. Számos olyan pontja van, nagyvárosok, amelyekre mi irigykedve tekintünk, ahol sokkal rosszabbak a bűnözési mutatók, mint Magyarországon. Ez egy biztonságos ország, ahol azt gondolják, hogy békések a polgárok. Persze van javítani valónk, de ezt a vendéglátó hagyományt, a híres magyar vendéglátó szeretetet fordítsuk gyakorlati célokra. Ez is szerepet játszik abban, amikor valaki egy magyar oktatási intézményt választ potenciálisan. Itt, mint tanulmányi szintre. De itt fokozottabban igaz. Nagy a verseny, nagyon kell a jó cégért, nagyon kell a jó stratégia. Együttműködésre van szükség az oktatási tárcával, együttműködésre van szükség az egyetemekkel, hogy akarják ezt, és meg tudják teremteni ennek a feltételét. És természetesen az is nagyon fontos, hogy ebből a magyar egyetemek tudományos, innovációs kapcsolatokat is nyerjenek, kapcsolatrendszert. Az egyetem, ugye egyetemes, mindig határokon átnyúlik. Ezekre a magyar egyetemeknek is szükség van, ezek a nemzetközi impulzusokra.
Ez ugyanúgy érvényes a kulturális piacra is, hiszen egy nemzetközi könyvvásáron vagy egy kulturális fesztiválon nekünk is meg kell mérettetni magunkat, versenyeznünk kell mondjuk a román filmmel, ami most egyre jobb, versenyeznünk kell a cseh irodalommal, ami meg mindig is jó volt. Tehát van egy versenyhelyzet minden tekintetben.
Igen. Ez biztos, hogy ez a versenyhelyzet ez nagyon is fennáll. Nagyon fontos, hogy legyen önbizalmunk. Higgyük el, hogy a mi irodalmunk is van olyan jó, mint a cseh. Nem azért, mert a cseh rosszabb, a cseh nagyon jó irodalom, de a magyar irodalom is nagyon jó. Egyébként erre egyre többen rájönnek, hogy azért mégiscsak volt ebben az évtizedben egy irodalmi Nobel-díjasunk, rengeteg díjat osztottak ki kortársíróknak, és gondoljunk Márai Sándor elképesztő sikerére. Tehát arra, hogy egy magyar írót felfedeznek a halála után majd 20 évvel, és olvassák és kiadják. Van keresnivalónk ebben a mezőnyben. Szintén fontos, hogy megfogalmazzuk azt, jó fordítókat találjunk. Nem elég az, hogy csak lefordítunk valamit. Azokat a műveket kell lefordítani, amelyek az olasz közönséget érdeklik, amelyek az angol közönséget érdeklik, amelyek az amerikait. És nem féltétlenül
ez egy ugyanaz.
Így van. És ez a kulturális szakmának most már része.
Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.